Örömteli nap ez a mai, mert Osama Bin Laden távollétében kezdhetjük meg a mai előadást, amely éppen történetesen egy aktuális témáról szól, nevezetesen arról, hogy egy állam milyen védelmet gyakorolhat, milyen önvédelmet gyakorolhat a terrorizmussal szemben. Ez látszólag nem olyan nagyon bonyolult kérdés, de valójában elég izgalmas kérdés volt 2001. szeptember 11-én, mert amikor a terrortámadásokat az Egyesült Államokkal szemben közelebbről a Világkereskedelmi Központ két tornyával, valamint a Pentagonnal, washingtoni Pentagonnal szemben végrehajtották, akkor az Egyesült Államok hirtelen egy igen nagy dilemma elé került. Nevezetesen az elé a dilemma elé, hogy most mit tegyen, hogyan válaszoljon erre a terrortámadásra. Ez nem volt egy egyszerűen megválaszolható kérdés. Az Egyesült Államok megtehette volna azt, hogy viszonylag keveset tesz, vagy semmit nem tesz, hanem elítéli a terrortámadásokat, és megpróbál valamilyen szankciót életbe léptetni a tálib rendszerrel, az akkori tálib rendszerrel szemben, tehát Afganisztánnal szemben. Megpróbálta volna azt is, hogy az ENSZ biztonsági tanácsához fordul, és azt kéri tőle, hogy hozzon szankciókat Afganisztánnal szemben, és így kényszerítse ki a jogszerű állapotot, azaz a terroristák felelősségre vonását és bíróság elé állítását, és az egész terror szervezkedésnek az abbahagyását. Na most az amerikaiak azonban természetesen tisztában voltak azzal, hogyha ezt a megoldást, ezt az utóbbi megoldást választják, akkor ők soha nem fogják utolérni a terroristákat, soha nem fogják elérni azt, hogy Afganisztán bíróság elé állítsa a terroristákat, hiszen éppen ez az Afganisztán, éppen ez a tálib rendszer volt az, amelynek a szíve csücske volt az Al-Qaida, és mint látni fogják később, folyamatosan együttműködtek vele, és támogatást nyújtottak az Al-Qaidának. Az Egyesült Államok mindenesetre a biztonsági tanácshoz fordult, és elképzeléseit előterjesztette. Erről nagyon keveset tudunk. Nagyon keveset tudunk, hogy milyen megbeszélések folytak le a BT tagjai között, főleg a nagyhatalmak között. Nagyon keveset tudunk arról, vagy szinte semmit, hogy magán a zárt ülésen, mert ez zárt ülés volt a BT-ben, milyen beszélgetés, milyen megbeszélés, milyen vita zajlott le, csak azt tudjuk egészen pontosan, hogy a biztonsági tanács az ülés végén milyen határozatot fogadott el. Nos, ez a határozat, ez a következőket mondotta. A szeptember 12-én meghozott 1368. számú határozat nem hozott kötelező döntést a felekre nézve, viszont a alábbi három pontot tartalmazta. Nevezetesen azt, hogy első mondataiban, a preambulumban elítélte a terrortámadásokat, mégpedig a lehető legerőteljesebb szavakkal. Ez kifejezetten így szerepelt a szövegben. Ezt követően a biztonsági tanács megállapította, hogy a terrortámadások olyan természetűek, hogy fenyegetik a veszélyeztetik a nemzetközi békét és a biztonságot. És végül a harmadik fontos mondat úgy szólt a határozatban, hogy a biztonsági tanács elismeri az egyéni vagy kollektív önvédelemhez való jogot. Most ez így egy nagyon rendben lévő határozatnak tűnik, hiszen szeptember 12-én még nem lehetett pontosan tudni, hogy az előző nap mi történt, nem lehetett pontosan tudni azt, hogy legalábbis bizonyítékok nem álltak a rendelkezésére az amerikai kormánynak, hogy honnan jöttek ezek a terrortámadások, pontosan kihajtotta őket végre, és annak milyen következményei lennének még esetleg a következő napokban. Az amerikaiak szeptember 11-én nem tudták, hogy következnek-e újabb terrortámadások például az Egyesült Államok területi ellen, ezért rendkívüli óvintézkedéseket léptettek életbe. Ha jól emlékszem, akkor három napon keresztül nem engedték például felszállni Amerikában a polgári repülőgépeket semmilyen formában. A 1368. számú határozat tehát nem említette azt, hogy Afganisztán, illetőleg az Al-Qaida lett volna a tettes. Ez a két név egyszerűen föl sem bukkan a határozat szövegében. Nem mondta ki az Egyesült Államok jogát tehát nem mondta ki megszemélyesítve az Egyesült Államok jogát az önvédelemre, csak azt mondta, hogy úgy általában véve elismeri az egyéni vagy kollektív önvédelemhez való jogot. Ezt nem kellett volna feltétlenül elismernie, hiszen ez, mint látni fogják, a Biztonsági Tanács, helyesebben az ENSZ alapokmányának a szövegében benne szerepel. Tehát mindenkinek 1945 óta legalábbis, vagy legkésőbben írásban van garanciája arról, hogy rendelkezik önvédelemre való joggal. És végül nem említette a határozat az önvédelem módját és korlátait sem. Nem mondta meg azt, hogy az Egyesült Államok pontosan mit tehet, milyen ellenlépéseket tehet a terroristákkal szemben, vagy a terroristáknak menedéket adó országgal szemben, vagy országokkal szemben. Még azt sem tudták, hogy pontosan hány országról van szó. Hogy mennyire nem tudták, erről tanúskodik az a levél, amelyet Negroponti, az Egyesült Államok ENSZ biztonsági tanácsába delegált főképviselője, magyarul ENSZ nagykövete, írt október 7-én a biztonsági tanács többi tagjának. Az október 7-i levél azért nevezetes, mert a ENSZ alapokmánya értelmében, ha valaki önvédelemre vonatkozó lépést tesz, vagy ilyet szándékozik tenni, akkor értesítenie kell arról a biztonsági tanácsot, és addig teheti meg önállóan a lépéseit, amelyik a biztonsági tanács nem fog saját maga dönteni, és nem veszi át a önvédelemnek az irányítását. Nos, tehát az amerikai ENSZ nagykövet levele sajátos módon arról tanúskodik, hogy még 3 héttel később sem voltak 100%-ig meggyőződve az amerikaiak arról, hogy honnan jött a támadás, és pontosan ki volt a támadó. Mint látják a idézetekből, közvetett idézetekből, Negroponte kifejtette, hogy még sok mindent nem tudunk. Ez így szó szerint szerepel a szövegben, vizsgálataink még korai stádiumban vannak. Előfordulhat, tette hozzá, hogy önvédelmi akcióink más szervezeteket és államokat is érinteni fognak. Tehát lehet, hogy novemberben ki fog derülni, hogy más állam vagy más terrorszervezet is részt vett a támadásokban, és ebben az esetben természetesen az amerikaiaknak más ellenlépéseket, más védelmi lépéseket, önvédelmi lépéseket kell tenniük. De tette hozzá, a rendelkezésünkre álló, meglehetősen meggyőző információk szerint az Al-Qaida a tettes, vagy legalábbis a fő tettes, az első számú közellenség. És hogy az Al-Qaidának ki a vezetője, azt elég pontosan tudták ekkor Amerikában, tehát hogy Osama bin Laden áll a szervezetnek az élén. A biztonsági tanácsi határozatot követően tehát kereken 3 hét múlva, október 7-én megindul a önvédelmi akció. Az Egyesült Államok önvédelmet gyakorol az Al-Qaidával, illetőleg a tálib rendszerrel szemben. Nagyszámú csapaterőt helyeztek át, telepítettek Afganisztán területére, és párhuzamosan megindultak a légitámadások is. A légitámadások kettős jellegűek voltak. Egyrészt a Afganisztán környezetében lévő amerikai támaszpontokról felszálltak olyan támadó harci repülőgépek, amelyek nagy találati pontosságú bombákkal rendelkeznek, célra irányítható bombákkal rendelkeznek. Másrészt pedig az amerikai a térségben akkor tartózkodó, vagy akkorra oda menő amerikai hadihajókról manőverező robotrepülőgépeket, magyarul cirkáló rakétákat indítottak el afgán katonai célpontokkal szemben. Most az afgán katonai célpontok természetesen a terrorista kiképző táborok voltak. Két képet hagy mutassak meg önöknek ebből az alkalomból. Nevezetesen az egyik terrorista kiképző tábor műholdas felvétele, így festett a pre-strike állapotában a kép, ezt a Pentagon tette annak idején közzé, és hát látják a következő képet, a post-strike állapotot. Na most azt hiszem, hogy önöknek is az a benyomásuk, hogy nem nagyon volt érdemes ebben a terrorista kiképző táborban tartózkodni a támadás időpontjában, mert viszonylag kevés maradt nem csak a táborból, hanem a ott esetleg még meglévő emberekből is. Aztán később kiderült, hogy Osama bin Laden és az Al-Qaida vezetése nem volt a táborlakók között, tehát ők túlélték az amerikaiak támadását. Az más kérdés, hogy elmenekültek egyéb támaszpontjaikról is, és előbb-utóbb részben Afganisztán amerikaiak által még meg nem szállt területen helyezkedtek el, vagy oda menekültek, később pedig átmenekültek Pakisztán területére. Kérem szépen, Afganisztán önök közül talán még kevesen látták, én is csak egyszer repülőről, akkor átrepültem Afganisztán felett. Kérem szépen, nagyon sajátos a táj, az ember kinéz a repülőgép ablakán, és 2 óra múlva ugyanazt a tájat látja, ember, mozgás, falu, város és egyebek nélkül. Nyilván nem repültünk el Kabul fölött ezek szerint. Ez egy hegyes kősivatag, amelyet úgy mellesleg nem érdemes meghódítani. Nem értem az angolokat, hogy miért mentek el Afganisztánba annak idején, nem értem a szovjeteket, hogy miért támadták meg Afganisztánt 79-ben, és később az amerikai kormányzat politikai, nem nemzetközi jogi, politikai kritikát kapott azért, hogy miért próbálta átvenni a hatalmat teljes Afganisztán felett. Viszont így tett, és bennünket most ebben a pillanatban az érdekel, hogy jogosan gyakorolta-e az Egyesült Államok az önvédelmet. Joga volt-e az Egyesült Államoknak önvédelemből megtámadni a Afganisztánt, és joga volt-e megszállni a egész Afganisztánt, elméletileg tetőtől talpig. Nos, a nemzetközi jogászok között csak hamar élénk vita tört ki, bontakozott ki a kérdéssel kapcsolatban. Itt felsorolok a vetítővászton néhány személyt, akinek a neve önöknek kevesebbet, az itt ülő kollégáimnak valamivel többet mond. Flowein az egyik legismertebb német, nem a legfiatalabb korosztályhoz tartozó nemzetközi jogász. Pellé az a francia nemzetközi jogász, aki ugyancsak az egyik legismertebb a hazájában, és az odan is lehet tudni, hogy ismert, hogy részt vett a Szlovákiával folytatott bős-nagymarosi perben, sajnos Szlovákiát képviselte. Cassese, aki a nemzetközi törvényszéknek volt, a hágai nemzetközi törvényszéknek volt a bírája, és az a Dupuy, aki viszont a mi oldalunkon vett részt a bős-nagymarosi ügyben, tehát meglehetősen neves személyekről volt szó. Egyébként még egy magyar kolléga is csatlakozott hozzájuk, mivel vele nem értek egyet, ezért az ő nevét nem említem feltétlenül. A hagyományos felfogást fogalmazták meg. Azt mondták, hogy kérem szépen, ami most itt kibontakozik, ezt még október 7-e előtt mondták, ami itt most kibontakozik, az nem önvédelem az Egyesült Államok részéről, mert az Egyesült Államokat privát személyek támadták meg. Private terrorism, állították Cassese-jék és Dupuy-jék, bár pedig egy privát agresszióval szemben nem lehet az államnak teljes önvédelmet gyakorolnia. Az egyikőjük azt mondta, talán Frowein volt, hogy terrorra nem lehet terrorral válaszolni. És hát megfogalmazták a főtételt, amely úgy szólt, hogy csak azonnali közvetlen védekezést lehet lebonyolítani, lehet foganatosítani a támadóval szemben, tehát bármilyen önvédelmi akció, bármelyik államot is támadják meg, magától értetően védekezhet, nem fogja megkérdezni a nemzetközi jogászokat egyetlen kormány sem arról, hogy na akkor én most a támadás hírére elrendelhetem a csapataink mozgósítását és védekezhetek-e vagy sem. Természetes joga az államoknak az, hogy védekezzenek. Na de azt mondták a felsoroltak, hogy csak közvetlen védekezést lehet foganatosítani, és hát a legkevésbé sem szabad kitöltetlen csekket adni Amerikának, hogy kérem szépen, tiéd az önvédelem joga, azt csinálsz Afganisztánnal, amit akarsz. Ennek ellene mondott, hogy a NATO, az Észak-Atlanti, ezen belül az Észak-Atlanti Tanács, a nagykövetek testülete, szeptember 12-én kijelentette, hogy ha bebizonyosodik az, hogy külső támadás ért az Egyesült Államokat, akkor az Egyesült, akkor a NATO valamennyi tagja készen áll a NATO alapokmánya 5. cikkelyének megfelelően a közös védelem foganatosítására. Tehát segítenek Amerikának, ha Amerika kéri. Amerika nem kérte. Amerika azt mondta, hogy elég volt a War by Committee című históriának, amit néhány évvel korábban tapasztaltak 1999-ben, amikor a Koszovóval kapcsolatos Jugoszlávia elleni légitámadásokat a NATO nagyköveteinek a tanácsa koordinálta. Ez volt a War by Committee, minden nap jóváhagyták a célpontok listáját. Ez nem tetszett az amerikaiaknak. Na de azt mondták, hogy ez az 5. cikk, tehát egyikünket támadás érte, valamennyien kötelesek vagyunk segíteni a megtámadottnak, ahogyan kéri, ahogyan tudunk. Az Európai Unió legfelső szerve akkor még nem épült bele a szervezeti rendszerbe, az Európai Unió tanácsa, bocsánat, az Európai Tanács kijelentette, hogy az Egyesült Államoknak joga van, érdekes, nem önvédelmet mondtak, hanem riposztot. Joga van riposztra, tehát ellenlépésre tenni. Riposzt egy párbaj kategória, és ezt a kifejezést használta sajátos módon az Európai Tanács. Nos, menjünk vissza a fő forráshoz. Mit mondott az ENSZ alapokmányának 51. cikke? Az 51. cikk viszonylag egyszerű szavakkal nem túlságosan sokat mondott. Először is azt mondta, hogy minden tagállamot megillet az önvédelem joga, ha ellene irányuló fegyveres támadást hajtanak végre. Így ebben a formában, hogy hajtanak végre. Tehát az 51. cikk nem mondta meg azt, hogy nem mondta meg azt az 51. cikk, hogy ki lehet a támadó, vagy kit kell támadónak tekinteni egy adott esetben, hanem azt mondta, hogy ha bárkit bármilyen fegyveres támadás ér az ENSZ tagjai közül. Nos, akkor ha ilyen támadás éri, akkor az egyéni vagy kollektív természetesen fegyveres önvédelmet gyakorolhatja. Ez az illető országnak, az illető államnak a természetes, ahogy ezt magyarra fordították, az inherens szót, inherent joga. 1945-ben azonban az volt a helyzet, hogy, és ezt az ENSZ alapokmányának más rendelkezéseiből is jól érzékelhették, hogy az államok nem voltak abban a helyzetben, hogy nagyon pontos meghatározásokat adjanak arra, hogy mi az erőszak, mi a háború fogalma, mikor lehet védekezni, és így tovább. De hát ezzel kapcsolatban további kérdések merülnek fel. Nevezetesen az, hogy vajon bármilyen súlyú fegyveres támadás esetén joga van egy államnak a védelemre? Ha egy egészen kis határincidens történik, akkor is joga van teljes értékű önvédelmet végrehajtani, önvédelmet foganatosítani a támadóval szemben? Magánterroristákkal szemben is föl lehet lépni? Továbbá korlátlanul lehet önvédelmet gyakorolni, tehát azt lehet csinálni, amit az amerikaiak később tettek? És hát időben meddig terjedhet az önvédelem? Joga van-e az Egyesült Államoknak még ma is Afganisztán területén tartózkodnia, azon a címen, hogy 10 esztendővel ezelőtt terrortámadás érte New Yorkot és Washingtont? Nos, a válaszhoz segítséget nyújt nekünk a önök által már jó részt ismert ENSZ közgyűlési határozat, amelyet 1974-ben hoztak az agresszió meghatározásáról. Ez volt az a dokumentum, amely megmondta, hogy milyen cselekmények tekinthetők agressziónak, következésképpen mely cselekményekkel szemben lehet védekezni. Nos, a vetítővászlón az első mondatok, illetőleg szavak szerepelnek. Magát a szöveget, mivel önöket már ismerik, nem szeretném még egyszer megismételni. Azt szeretném elmondani, hogy ennek alapján, vagy elsősorban ennek alapján milyen válaszokat lehet adni a feltett kérdésekre. Az első kérdése. Hogyan értékelhetjük a támadás súlyát? Nos, az ENSZ közgyűlési határozatból világosan kiderül, hogy a támadásnak súlyosnak kell lennie. Mert a BT-t felhatalmazták arra, hogy ha úgy találja egy fegyveres támadás esetében, hogy más lényeges körülmények fényében, ahogyan fogalmaz a szöveg, nem elég súlyosak a cselekmények vagy azok következményei, akkor az illető államnak nincs joga arra a fegyveres önvédelemre, amelyre egyébként más körülmények között joga lenne. Példaként Balcs bombázásának a esetét szeretném említeni. 1991-ben a délszláv háború idején egy árva jugoszláv, azaz szerb repülőgép megjelent Balcs magyar falu fölött, és kioldott egy bombát. A támadás a pilóta részéről biztosan szándékos volt, egyébként fogalmunk sincs arról, hogy miért jött ide ez a gép, és miért dobta le ezt a bombát. A bomba leesett, szerencsére Balcs kül területein, Szántóföldre esett, felrobbant, de senki és még jószág sem pusztult bele a támadásba. Következésképpen a magyar kormány nagyon helyesen annak rendje és módja szerint tiltakozott a szerbeknél, de más nem történt. Nos, ezzel azt akartam jellemezni, hogy kis súlyú támadást nem szabad olyan agressziónak tekinteni, amelyre az állam fegyveres önvédelemmel válaszolhat. Mondta legalábbis ez a szöveg, a közgyűlési határozat szövege. A második kérdésre adott válasz. Magánterrorizmus. Ha egy ország területén terrorcselekményeket hajt végre, mondjuk Magyarország területén egy magyar állampolgár vagy egy itt tartózkodó külföldi állampolgár terrorcselekményt hajt végre, akkor Magyarországnak semmiféle önvédelemre nemzetközi jogi értelemben nincs joga. Úgy fog eljárni, mint egy normális belső büntetőjogi eljárásban, ha sikerül elkapja a terrorcselekmény elkövetőjét és eljár vele szemben. Más országot nem kereshet meg, még akkor sem, hogyha más állampolgárságúról volt szó. De ha egy állam egy másik állam ellen fegyveres cselekmények végrehajtására fegyveres bandákat, csoportokat, önkénteseket vagy zsoldosokat küld, akkor természetesen az érintett országnak már joga van az önvédelemre, mert ez már agresszió. Ilyet nem szabad tenni. Úgy is fogalmazhatnék, hogyha egy cselekmény betudható egy másik államnak, akkor a védekezésre a megtámadottnak joga van. És hát látják a aláhúzott szöveget, amely úgy szól, hogy ha egy államnak komoly része van mindenben, tehát ha nem küldi a terroristákat, de valami nagyon fontos köze van a terroristákhoz, kiképzi a terroristákat, vagy lehetőséget biztosít arra, hogy a területén kiképzőtáborokat hozzanak létre, más módon támogatja őket, akkor más a helyzet. Kérem szépen, erről elég sok információ napvilágot látott az idők folyamán. A rengeteg példa közül egyet említenék. 1998-ban, tehát még 3 évvel a szeptemberi terrortámadások előtt, tudunk egy CIA jelentésről, amelyet azóta nyilvánosságra hoztak, amely CIA jelentés azt tartalmazza, hogy Osama bin Laden repülőgép eltérítése készül, vagy más támadásokra készül Amerika területén. Azért készül repülőgép eltérítése, hogy kikényszerítse elfogott terroristáknak a szabadon engedését. Na de hát azt is tudták Amerikában, hogy Osama bin Laden a legszorosabban együttműködik a tálib rendszerrel, amely egyébként 1996-ban jutott hatalomra, a hosszú előtörténet után. Bizonyítható, és ez elég világos volt a nemzetközi közvélemény számára, és főleg az egyes országok politikai vezetése számára, hogy a táliboknak valóban komoly részük volt, illetőleg lehetett a tornyok elleni terrortámadásban. 1993-ban már azt feltételezték, még ugye nagyon messze vagyunk a 2001-től, hogy az első merényletet, amelyet a Világkereskedelmi Központ ellen végrehajtottak, nevezetesen valahol lent, mélyen a garázsban próbáltak felrobbantani egy szerkezetet, azt már a Al-Qaida hajtotta végre, vagy legalábbis kísérelte meg végrehajtani. 1996-ban, mint említettem, a tálibok áteszik a hatalmat Afganisztánban, és megalakítják az afganisztáni iszlám emirátust. 98-ban Kenyában és egy másik afrikai, kelet-afrikai országban, Tanzániában merényleteket hajtanak végre amerikai nagykövetségek ellen. Több száz ember belepusztul, mellesleg helyiek és nem amerikaiak túlnyomó részt. És ennek nyomán a biztonsági tanács már 1998-ban hozott egy olyan határozatot, amely megállapította, hogy terrorista kiképző központok vannak tálib területeken, és ezzel kapcsolatban persze a helytelenítését fejezte ki. Aztán 99-ben az oroszok észreveszik, hogy Csecsenföldön csecsen terroristák csak arabul tudnak beszélni. Egy idő múlva arra következtettek néhány arab terrorista elfogása után, hogy ők az Al-Qaidának az emberei, és azok voltak. Tudjuk, hogy Osama bin Laden járt a Csecsenföldön, és azt is tudjuk, hogy egy azóta ugyancsak meggyilkolt csecsen terrorista vezető, Maszhadov, viszont Kabulban járt, és ott egyeztette a politikáját vagy elképzeléseit Osama bin Ladenékkel. 1999-ben a BTI így egy újabb határozatot hoz, amely most már kötelező erejű, és azt mondja, hogy a tálibok ne támogassák a terroristákat, és adják ki Osama bin Ladent az Egyesült Államoknak, vagy egy olyan harmadik államnak, amely képes annak a felelősségre vonására. 2000-ben súlyos merényletet hajtanak végre egy Adenben, az ádeni öbölben tartózkodó amerikai hadihajóval szemben. 18 amerikai matróz meghal. És 2000-ben a biztonsági tanács, ugye még mindig 2001. szeptember 11-e előtt vagyunk, a biztonsági tanács határozatot hoz, amelyben kimondja, hogy a tálibok veszélyeztetik a nemzetközi békét és biztonságot, kötelezi őket, hogy hagyjanak fel a terroristák támogatásával, és felszólítják ismét Afganisztánt arra, hogy adják ki Osama bin Ladent. Természetesen Omar Molla vallási vezető és tálib kormányának esze ágában nincs kiadni Osama bin Ladent és senki mást, és tovább folytatják a terroristák támogatását. Ilyen módon tehát nyugodtan lehet állítani, hogy azok a terrortámadások, amelyek 2001-ben történtek, igenis betudhatók az afganisztáni, akkor regnáló afganisztáni kormánynak. Tehát Afganisztánnal szemben lehet védelmet gyakorolni. Az a kérdés, hogy korlátlanul lehet-e? A válasz az, hogy nem, korlátlanul nem lehet, az arányosság elvét be kell tartani. Ez a nemzetközi jog egyik általános szabálya, amire most nem térnék ki részletesebben. Hát valami arányosságról beszélhetünk, hiszen az amerikai áldozatok száma, ezt ugye pontosan tudjuk, 2977 volt, míg a októbertől március, következő év márciusáig az afgán civil áldozatoknak a száma 3000 és 3400 körül mozgott. Ez nagyságrendileg azonos. Na de hát lehet így méricskélni egy arányosságot, hogy ott is meghalt kereken 3000 ember, itt is meghalt kereken 3000 ember, most már mindjárt minden rendben van. Nyilván nem, és nem hiszem, hogy az erre a kérdésre adott válaszból pontos következtetéseket lehetne levonni. Minden esetre azt tudjuk, hogy az amerikaiak azért szállták meg, vagy próbálták legalábbis megszállni egész Afganisztánt, mert gyökerestül meg akarták semmisíteni a terrorizmus forrását, magát az Al-Qaidát. El akarták kergetni a tálib rendszert. Ez sikerült nekik. Kabulban azóta sincsenek kormányon tálibok semmilyen formában, viszont folyamatosan terrorcselekményeket követnek el, és hát azt önök jól tudják, hogy az utóbbi időben ez alatt több évet kell érteni, az Egyesült Államok azzal és szövetségesei, mert később a NATO vett részt a Afganisztán rend fenntartásában, nos hát azzal próbált segíteni a helyzeten, hogy a Pakisztánba menekült és onnan időnként kirajzó terroristakat és terrortámadásokat igyekezett megakadályozni, azzal, hogy pakisztáni célpontokat is támadott. Tulajdonképpen Osama bin Laden likvidálása is ebbe a körbe tartozott. És hát mindez a nemzetközi közösség hallgatólagos egyetértésével találkozott. Nem volt olyan lényeges állam, nem volt olyan lényeges nemzetközi szervezet a világon, legkevésbé a biztonsági tanács, ami azt mondta volna, hogy nem, az arányosságot az amerikaiak, nem, arányosság elvét az amerikaiak nem követték. Egyébként az amerikaiak, és ezt elég világosan kell látnunk, nem azért vannak Afganisztánban, mert szeretnek ott lenni. Azért vannak ott Afganisztánban, mert az eddigi vállalkozás az afgán életnek a teljes konszolidálására sikertelen volt. Az amerikaiak távoznak, és ezt sajnos Obama is tudja, vagy hála Istennek Obama is tudja. Obama tisztában van azzal, és az amerikai tisztában vannak azzal, hogy ha ők távoznak teljesen Afganisztánból, akkor oda visszatérnek a tálibok, visszatér az Al-Qaida, vagy valamilyen más olyan terrorszervezet, amely folytatja azt, amit a elődeik elkezdtek. Az időtartamot ehhez képest nem lehet nagyon komolyan körvonalazni. Ugye 10 évvel később sikerült az első komoly csapást mérni az Al-Qaida legfelső vezetésére. Ugye Osama utolsó ismert lapcíme Abbottabadban van, talán önök látják onnan messzebbről, hogy abban a térségben, ahol egyébként igen nagy közelségben van a pakisztáni katonai akadémia, és az egészet a CNN-ben egy garizonvárosnak nevezik, tehát ahol minden második ember katona vagy a katona felesége, ha csak éppen több nejűségről nincs szó. Nos, tehát a válasz az a kérdésre, amit ennek az előadásnak az elején feltettem, hogy Amerikának joga volt-e az önvédelem fegyveres gyakorlására. A válaszom az, hogy igen. Lehet, hogy arányaiban, messziről nézve, túlságosan erőteljes volt az ellentámadás Afganisztánnal szemben, de nem hiszem azt, hogy Amerikának nagyon sok választási lehetősége lett volna. Egyet tehetett volna meg a Bush kormányzat. Nevezetesen azt, hogy nem indít több háborút a térségben, és megpróbál Afganisztánra koncentrálni. Sajnos a neokonzervatív politikai körök által egy idő múlva teljesen meghatározott amerikai politikai vezetés nem ezt a megoldást választotta, hanem tovább lépett, és még ennek a 2001. évnek a végén elhatározta, hogy megtámadja Irakot is. Ha már ez történt Amerikával, akkor ez feljogosítja az amerikaiakat arra, mondták Bushék, hogy ne csak Afganisztánt, hanem Irakot is szállják meg. A két ország között nem kell ecsetelnem azokat a különbségeket, amelyek meghatározóak. Nos, a 2001 végén elhatározták a támadást, 2002-ben előkészítették, és 2003. március 23-án, ha jól emlékszem, megtámadták Bagdadot. A fények még égnek a városban, a bombázás elkezdődött, megpróbálták eltalálni Saddam Husseinnek a tartózkodási helyét, nem sikerült, később, néhány hónappal később kapták el egy gödörben. Milyen vádakat fogalmazott meg Bush? Milyen indokokat fogalmazott meg? Miért támadják meg Irakot? A vádak a következőek voltak. Saddam Husseinről azt állította Bush és többi politikai vezető, hogy terrorista kapcsolatokat ápolt Oszamával. Előhoztak egy állítólagos dokumentumot arról, hogy Mohamed Atta, aki egyik pilóta volt azon a repülőgépen, amely repülőgépek egyikén, amely becsapódott a világkereskedelmi központ egyik tornyába. Nos, ez a Mohamed Atta korábban Prágában találkozott Saddam Hussein titkosszolgálatának egyik képviselőjével. 2. Azt állították, hogy Irak ismét atomfegyvert fejleszt. Már egyszer fejlesztett az első háború előtt, a 80-as években, és ez elég nagy előrehaladást ért el ebben a tekintetben. Tehát a öbölháborúban elvesztette minden kapacitását, de újra kezdte. Azt állította Bush, hogy biológiai és vegyi fegyvereket is fejleszt, amelyet tiltottak neki mind az általa kötött egyezmények, mind pedig a első háború végén hozott biztonsági tanácsi határozatok. 4 nagy hatótávolságú rakétákat fejleszt, amelyek már Európát is elérik, Ciprus például egészen biztosan, és lassan Magyarország is belekerült volna ebbe a körbe, mindig rajzolták a koncentrikus köröket egyre nagyobb távolságban Bagdadtól. És végül azt mondták, hogy Saddam Hussein súlyosan megsérti az emberi jogokat, emberiesség elleni bűncselekményeket követett el. Ez igaz volt. A következtetése az volt Bushnak, hogy Saddam tehát fenyegeti a térség, sőt az Egyesült Államok biztonságát. Mindjárt megmondom, hogy miért az Egyesült Államokét is. Bush kijelentette, hogy folytatni kell Afganisztán megszállása után a War on Terror-t, tehát a terror elleni háborút. Ennek megfelelően 2002-ben újrafogalmazták az amerikai nemzetbiztonsági stratégiát. A stratégiában expressis verbis említették Irakot és mellesleg Észak-Koreát is, amely tömegpusztító fegyvereket adhat át terroristáknak. Nos, itt van a kapcsolat az Egyesült Államok fenyegetettsége és a Saddam Hussein által folytatott üzelmek között. Nevezetesen azt állították, hogy ezek a terroristák fegyvereket, atomfegyvereket, biológiai fegyvereket, vegyi fegyvereket csempészhetnek az Egyesült Államok területére, például a piszkos atombombát, és ott működésbe hozhatják. Tehát fenyegeti az Egyesült Államok biztonságát az amit Saddam Hussein csinál. Így mondta a nemzetbiztonsági stratégia, ővédelmi jogunkat gyakorolva megelőző akciókat hajthatunk végre Irakkal szemben. És ha kell, akkor szükség esetén akár egyedül is, akár bármilyen felhatalmazás, nemzetközi jogi felhatalmazás nélkül is. Valóban a felhatalmazás nem született meg. A képen Colin Powell biztonsági tanácsban elmondott magyarázata látható, amint 2003. február 5-én elmondja, hogy pontosan a bizonyítékokat terjeszt a biztonsági tanács elé, hogy milyen tényleges tömegpusztító fegyverfejlesztés folyik Irakban. Nem folytatom a történetet, ugorjunk a következő esztendőre. Az Egyesült Államok saját maga gondoskodik arról, bár nem egészen szándékosan a Fehérház gondoskodott erről, hogy az igazság kiderüljön. Egy Dulfer nevű vezető titkosszolgálati tisztet megbíznak azzal, hogy derítse fel, hogy tényleg mi volt található Irak területén. 2004. októberében Dulfer a kongresszus elé terjeszti, illetve az elnöknek átadja a jelentését, és ebből a következő derül ki. Nincs semmilyen terrorista kapcsolat Saddam és Osama Bin Laden között. Az Attáról szóló hírek hamisak, gyártották őket valahol. 2. Irakban 4000 ember több hónapi munkájával sem talált egyáltalán semmilyen atomfegyvert, vagy bármilyen erre alkalmas, vagy ennek a fejlesztésére alkalmas eszközt. Nem talált egyáltalán semmilyen biológiai fegyvert, mert azzal 95-ben az irakiak felhagytak. Nem találtak semmilyen vegyi fegyvert, azzal már 91-ben felhagytak. És nem találtak nagy hatótávolságú rakétát, mert ennek a fejlesztésével is felhagytak 91-ben. Tehát mindaz, amit a Bush adminisztráció az iraki háború indokaként felhozott, egyszerűen nem igaz. Egyetlen egy dolgot kivéve, Saddam Hussein valóban gyilkos, embertelen, emberi jogokat súlyosan sértő rendszer tartott fent Irakban. Na de hát ilyen ország sok van a világon, nehéz lenne mindegyikben rendet teremteni. És ezzel tulajdonképpen végére is értem ennek az előadásnak, amellyel két dolgot szerettem volna jelezni önöknek. Nevezetesen azt, hogy Irak a neokonzervatív nagyhatalmi ábrándok által meghatározott amerikai politikai kísérlet volt a világrend és a nemzetközi jogrend átalakítására. Nem sikerült, mert Irakban nem sikerült az, amit az amerikaiak el akartak érni, és maga Bush pedig csúfosan elvesztette azokat a választásokat, amelyeket, by the way, néhány héttel Dalfer jelentés után tartottak. Az amerikai nép három hét alatt nem értette meg, hogy itt valami alapvető dolog történt, ami nem felelt meg az igazságnak. A másik záró megjegyzésem pedig az, hogy mindennek következtében itt maradt egy határozottan progresszív célokat megfogalmazó demokrata párti amerikai vezetés számára két rettenetes örökség. Nevezetesen Afganisztán és Irak. Egyikből sem tudott Amerika eddig kilépni, és csak remélhetjük, hogy ez be fog következni belátható időn belül, és hát remélhetjük azt is, hogy Osama bin Laden tegnapi likvidálása egy apró lépés volt, előrelépés volt ebben az irányban. Köszönöm szépen a figyelmüket!